Egy-kettő. Most ezzel a mikrofonnal jobb? Rendben, akkor maradunk így. Drága testvérek, tehát azt mondtam, hogy lesz egy második rész a karizmákról, és mivel tudom, hogy ezt sokan ne fogják tölteni, ezért lesznek benne olyan részek, amiről már hallottatok, de egy csoportba akarom szedni a karizmákat, hogy bemutassam őket, tehát lehet, hogy ismétlek pár történést, amit már hallottatok. De először is kezdjük ott, hogy beszéltem benne a nyelvímáról, a nyelvíma magyarázatáról, a profétálásról, és megemlítettem az ismeret szavát is, és az ismeret szavára felhoztam egy példát, aminek az volt a lényege, hogy egy testvérünk van itt köztünk, aki jelet kér az Úrtól a hivatásához. És az Úr pedig azt mondja, hogy az lesz a jel, hogy elég neked az én kegyelmem. Na most itt egy pillanatra megállok. Akkor lehet azt gondolni részemről is, meg az ő részéről is, akinek ez szólt, hogy hát azt mondja az Úr, hogy nem kapsz jelet, mert elég lesz neked az én kegyelmem. De lehet, hogy az lesz a jel, hogy elég neked az én kegyelmem. Most ezt már kezdem én se érteni. És amikor az illető elment abba a szerzetes házba, ahol őt fölfogják venni, talán föl is vették, és azt mondták, hogy jó, akkor most menjen be a kápolnába, nyissa ki a tabernákumot, és akkor imádhatja az Urat, addig, amíg ők megbeszélik ezt a dolgot. És ez így is történt. És akkor nekem érkezett egy fénykép, hogy a kinyitott tabernákulumnak ajtajának a belső felére oda van írva, hogy elég neked az én kegyelmem. És ez nagyon megütötte annyira, hogy utána el is küldte nekem ezt a felvételt. Én is csak néztem. Hát testvérek, tényleg ez volt a jel, hogy elég neked az én kegyelmem. Oda volt írva. Abban a rendházban, ahol ő be akart kerülni, mint szerzetes pap, mert le akarja tenni a papi hivatáshoz is a szükséges dolgokat, és akkor áldoztató pap is lehet, áldozó pap. Na most, őt annyira megérintette, és annyira egyértelmű volt a jel, hogy már nem is gondolkodott rajta, nekem elküldte a fényképet, és kész. Na most, ezt az egyet mondtam el, mint ismeret szavát. Na most, elég nehéz lesz ez a téma, mert nem az összeszedettséget értem alatta meg egyebeket, hanem olyan dolgokat fogok elmondani, amit én is a napokban fedeztem fel, és értettem meg, hogy valami különös módon foglalkozik velünk az Úr Jézus. Személy szerint mindenkivel. Nem vagyok kivétel, nem vagy te se kivétel, mindnyájunknak adni akarja a kegyelmi kincseit. És mivel nagyon szélsőséges helyzetben élünk, én most mondhatom a pandémiát is, ami lassan lecseng, és mondhatom azt is, hogy az Európai Unió azért szörnyű, hogy támadja Magyarországot, és még sorolhatnám tovább, nem akarom belevinni a politikát, de odáig el kell jutni, hogy ki kell mondani, hogy bizonyos értelemben nagy támadás van rajtunk még mindig. Na most, testvérek, ezért én elkezdem ott, ahol valamikor én megtértem egy kislány kézrátételes imája fölött, ezt ismeri mindenki, betöltött a Szentlélek, karizmákat kaptam, és elindultam az úton 1991-ben. Nagyon sokat szolgáltam Nagykanizsán minden hónap utolsó péntekén, mivel az Úr megajándékozott a szabadítás karizmájával, és tapasztaltuk, hogy sokan szabadulnak, ezért az a pap, aki odajárt szintén Kiskanizsára, ahol én megtértem, és ahol betöltött a Szentlélek, ezért észrevette, hogy szabadulnak nálam az emberek, mikor közbejárás van. És erre megkért engem, ez az egzorcista pap, hogy amikor jön Budapestre egzorcizálni, akkor én megkért, hogy én mindig menjek el vele, és mindig fölhívott, és megbeszéltük, hol találkozunk, és akkor ott közösen imádkoztunk emberekért, akiknek szabadításra volt szükségük. Annyira nem akarok belemenni a részletekbe, csak egyet hadd tegyek hozzá. Az Úr adott nekem egy olyan erős jelet ott, amire azt mondtam, mintha azt mondta volna, hogy elég neked az én kegyelmem, és hogy valóban olyan módon is működtet a szabadítás karizmája, mint egy egzorcista pap imája, vagy az ő szolgálata, az ő főkentsége. Mert hiszen a karizmák is az Úr ajándékai, és annak is a főkentsége, a kenetet ad rá az Isten, csillogóvá válik a karizma. Nos, akkor térjünk vissza a kezdetekhoz, mikor én megtértem és mentem ide, mentem oda sokféle helyre, és többek között, talán igen, a fiam is ott volt, és elmentünk Péli Földszent keresztre lelki gyakorlatra. Ez a lelki gyakorlat Péli Földszent kereszten sikeresen véget ért, és utána a visszafelé úton volt velünk egy hölgy Ürömről, és azt hazavittük, Rita a keresztneve, tudom a teljes nevét, és tudom, hogy és miként lakik, és bementünk hozzá, ott megálltunk, egy közbejáró imát végeztünk. Elkezdtünk imádkozni személyekért, többek között, és most itt kimondom, mert a gyógyítás karizmáról szóba se került az egész, nem is volt eddig szó. És ott többekért imádkoztunk, és többek között ott volt ürömi templomból aki orgonál fönn a karzaton, kántor, köszönöm, ott volt a kántornő. És a kántornő, én remélem, hogy most jól mondom ki, nem akut, hanem idült hasnyálmirigy gyulladása volt. Tehát állandósult hasnyálmirigy gyulladása, és ennek rendkívüli tünetei voltak, nagyon kellemetlen tünetei, és imádkoztunk érte, és másnap ez a Rita onnan, Ürömről fölhívott telefonon, hogy képzeld el, hazament a kántornő, és meglepte egy forró, sétált föl alá a szobában, mert annyira jól érezte magát, és meglepte egy forróság. Az egész testét átjárta egy forróság, annyira meghökkent, nem ijedt meg tőle, csak annyira megrendítette, mert valahogy érezte, hogy valami különös történik vele, úgyhogy szépen az ágy mellett úgy hanyat feküdt rá az ágyra, és oda dőlt, és ott várakozott, és ez a forróság, mint egy tűz járt benne föl alá, és egyszer csak megszűnt. És amikor megszűnt, abban a pillanatban érezte, hogy megszűnt az összes tünete a hasnyálmirigy gyulladásnak. És másnapra elújságolta a plébánosnak, hogy imádkoztak fölötte, és meggyógyult a hasnyálmirigye. És elment a Ritához, és elmondta neki, hogy meggyógyultam, az összes tünete eltűnt, és kiderült, hogy tényleg meggyógyult. Tehát annélkül, hogy bárki bármilyen különös módon tett volna bármit, csak egyszerűen kézrátétellel imádkoztunk fölötte, és az Úr pedig meggyógyította a hasnyálmirigy gyulladásból. Ami pedig egy eléggé veszélyes dolog, úgy gondolom. És ott történt, hogy én valahogy vágyottam rá, és az Úrtól kértem is, hogy Uram, hát azt mondja az írás Pál apostol, hogy ketten-hárman profétáljanak, a többi pedig bírálja meg. Hogy vele olyan helyzetbe kerültem, hogy engem még senki nem bírált meg, de milyen, hát Uram, én vágyom rá, hogy megbíráljanak, és akkor azért. És most jön egy olyan dolog, hogy imádkoztunk az emberekért, hát ezért a kántorért is, de nem ő volt az első, hanem az első egy ilyen 15-17 éves kor közötti, én azt mondom, kislány jött oda, és az volt az első. És olyan kis csinoska volt, ilyen kis helyes kis arca volt, meg minden, hú, mondom, de csinos, meg minden, jó néz ki, nem úgy, hogy jaj, de ez filmszínésznő lehetne, de úgy csinoska volt. És akkor magam elképzeltem, milyen rendes kislány, akkor biztos nagyon, nagyon fontos az ő imája, mert szépen tud akkor imádkozni is. Jó kis kapcsolat, mi? Hát úgy gondoltam, hát akkor biztos nagyon jó az imája is. És mondom neki, proféciaképpen, hogy kedvesek a te imáid az Úr előtt. A fiam ott imádkozza a többiekkel a rózsafűzét, de időnként nyelvi imát is szokott mondani. Egyszer csak hangosan oda kiállta a fiam, hogy ez nem az. hú a mindenit, ez nem volt profécia, én azonnal tudtam. Akkor megint mondtam valami mást, egyszer csak megint hallom, hogy ez nem az. Már másodszor mondják, hogy ez nem profécia. Hát én azt mondtam magamban, varrom, most már légy szíves, szedd össze magad, és különböztesd meg, és csukd be a szemedet, ne a kislányt nézd, hanem arra, hogy az Úr mit akar mondani. Értitek? És kétszer kimondta valaki a Szentlélek által, hogy ez nem az. És ez nagyon tanúságos volt nekem, és volt, aki egyszer azt mondta, hogy ez az illető, ez úgy profétál, nem róla volt szó, de hogy valaki, hogy mindig ránéz az arcára, aztán profétál neki abból, amit látott. Ez így nem működik, ez nem helyes. Hát én is itt mellé fogtam, de utána, aztán, ahogy tovább folytatódott, akkor már becsuktam a szememet, és imádkoztam, és akkor, amit mondtam, utána az már rendben volt, mert többet nem hallottam azt, hogy ez nem az. Utána mondom a fiamnak, hát te oda kétszer hangosan oda kiabáltál, hogy ez nem az. Ha megbíráltad a profétálást. Azt mondja, én dehogy is nyelveken imádkoztam. Értitek? Nyelveken imádkoztam. A nyelvi imában egyszer csak kihallatszott a Szentlélek szava, hogy ez nem az. Tehát megbíráltak. Na most ez egy nagyon fontos tanúság volt nekem a kezdetkor, hogy bizonyára oda kell figyelni, hogy nem az illető vagánysága, nem az illető kinézete, és nem a ruhája színe, és nem a csinos mi volta, hanem az, hogy amit az Úr mutat, még a legjobb, ha becsukja olyankor a szemünket, csak néha így szoktam mondani, hogy tesók, ne csukjátok be a szemeteket, ha imádkoztok, mert elnyugszik, és nem látjátok, és puff, nem tudjátok elkapni, mert oda se figyeltek, mert csuk van a szemetek. Tehát mondtam, hogy itt nincs becsukott szem közbejárás közben. Mert akkor meg kell fogni, aztán aki tudta, hogy nem tudja elkapni, az szépen láttam, oda teszi a hátára a kezét, és nem engedi elnyugodni. Ilyen is van, és akkor helyesen döntött. Most akkor így mondom. Persze nagyon fontos, hogy elnyugodjon a Szentlélek alatt, és ha már itt vagyunk, elmondok egy olyan történést, hozzá elém az Úr ezeket, hozzá elém azt a történetet, hogy itt imádkoztunk valakiért, közbejáró ima, már befejeződött rég az alkalom, már csak az a személy volt, akiért imádkoztunk, meg a szolgálócsoport körülvette is imádkozott, és nem értették, hogy ez hogy lehet, hogy egy szót se szólok, csak ima, csak ima, csak ima. Elmúlt fél óra, és még mindig csak ima, és csak ima, és semmi. Viszont én tudtam róla, hogy fél óráig néma csönd van, viszont fél óra után a bukott angyal megnyilvánul. És ahogy a fél óra letelt, már elkezdett rukkapálni, meg bármi más, én mondhatnám tovább, tehát egyszerűen elképesztő volt, ahogy elkezdett megnyilvánulni a másik oldal. És akkor a szabadító imával folytattuk a dolgot, de ezt másutt is volt már, hogy ott volt ez a lány, és megint tudtam, hogy fél óráig imádkozni kell, értem, addig nem fog történni semmi. És mivel a Margarita nővér lelki gyakorlata volt, és a Margarita nővér imádkozott érte, és ez elnyugodott, ott feküdt a földön néma csöndbe. Megfigyeltem az órát. Figyeltem az órát, hogy mikor telik le a fél óra. A fél óra leteltével olyan visongásba kezdett, és rukkapált össze-vissza a földön, meg minden, hát többen odaugrottak, és akkor Margarita nővér mondta, hogy senki, mindenki menjen vissza a helyére. Senki ne foglalkozom bele. És akkor ő ment oda még imádkozni érte, de tudom, hogy nem szabadult meg. De ebből csak azt akarom kihozni, tehát ha az Úr ezt megmutatja, és tudom, akkor fél óra kitartó imával kell kezdeni az egészet, hogy utána egy hatékonyabb imamódba átmehessünk, amikor már érzi a vesztét, és ezért megnyilvánul, és akkor már könnyebben el lehet távolítani a szabadító imával, így mondjuk helyesen, az Úr szabadítja. Dicsőség legyen neki. Tehát a szabadító imáról külön nem beszélek, mert az egy, úgy érzem, egy járulék a karizmák között olyan, hogy miközben közbejáró imát végzünk, az Úr szabadítást végez. Na most, ha már idáig eljutottam és ennyit beszéltem a szabadításról, egy dolgot megemlítenék. Ott Kiskanizsán, ahol én megtértem, utolsó pénteken a Gál Péter is ott szokott lenni, A szentélyben 5 csoportba állunk fel imádkozni, és imádkoztunk a kijövő emberekért. Oda jött hozzám egy fiatal ember, és azt mondja, és sorolja fel, sorolja, és már nem is számolta, csak mondta, és a nekromancia minden ágába belementem, olyan sokféle okkult dolgot sorolt fel, amiben ő belemászott, amit megcsinált, hogy elképesztő, aztán kiderült, hogy az apja is, meg az anyja is, az anyja talán valami boszorkányféle volt, az apja meg rendkívül okkult mester, és így született meg a gyerek, és írott bizonyítványokat csinált az apja, és oda rakta az anyja elé, hogy ezt a gyereket nem születed meg. Az anyja meg megszülte. És ez lett a gyerekből. És miközben imádkoztam érte Kiskanizsán, én azt mondtam, mikor ezt felsorolt, tehát, hogy hát hónapok, hetek, hónapok, évek imája kell majd ahhoz, hogy ez valahogy végre egyszer megszabaduljon, és akkor azt mondtam, hoppá, most én szabadítok, vagy az Úr szabadít? És akkor fölnéztem a szentségre, mert ki volt téve a tabernákulum fölé, azt mondtam, Uram, Te szabadítasz, és neked minden lehetséges. És ezért én imádkozom érte teljes átadottsággal. És fogtam, és elkezdtem nyelveken imádkozni, mindenféle, ahogy ezt szoktam. Úgy tűnt, hogy elég erős az ima, mert rászántam magamat is, teljesen odaszántam erre. Egyszer csak elnyugodott, eldőlt. Lefektettem, és nyári idő volt, csak egy póló volt rajta fönt. Összegömbölyödött a földön, értsétek jól, úgy, mint egy magzat az anyagméhbe, hogy össze van gömbölyödve, vagy ahol elhelyezkedik a formája egy anyagméhben, úgy volt összegömbölyödve ez a fiatal ember a földön, és vékonyka cérna hangon elkezdett sírni. Én meg majdnem elsírtam magam. Mit élhetett meg ez a szegényke az édesanyja méhében, hogy ennyi minden gyötrés történt vele, és most azt éli meg, hogy ott van az anyja méhében, és sír, és hogy mennyire nem szeretik, mennyire nem várják, az apja el akarta tetetni, az anyja meg nem akarta, hogy, és igenis meg akarta szülni, és akkor egy ilyen millióbe beleszületik, és végigmegy minden ágán az okkultizmusnak. A nekromancia az a halott idézésnek mindenféle formája. Spiritizmustól kezdve szó szerint vett halott idézés, meg egyéb más is, ebbe is benne volt. És az a döbbenet, hogy egyszer csak fölkelt a földről, és vidáman, már amennyire lehetett, mert ugye előtte sírt meg minden, én közben fogtam a hátát, mikor a földön volt, és mellé térdeltem, és úgy imádkoztam érte, és éreztem, hogy a póló a hátán, csurom víz, ahogy ráteszem a kezem. Egy hónap múlva eljött ez a fiatalember ugyanoda, ugyanúgy utolsó péntekre, odáll elém, és azt mondja, a múltkor én mindent felsoroltam, de egyet elfelejtettem elmondani, hogy cigarettázok, hogy az Úr szabadítson meg a cigarettából, és most azért jöttem ide, hogy a cigarettából is szabadítson, mert az összes többit elvette tőlem. Halleluja! Mindentől megszabadította az Úr egyetlen ilyen ima alatt. Tehát az emberi elméletek, okoskodások, azok nem állják meg a helyüket az Úr előtt. Magamról beszéltem. Hanem igenis, tényleg az Úr szabadít, és ha ad egy olyan karizmát és olyan kenetet, ott szabadulni fog mindenki. Dicsőség az Istennek. Tehát ezt akartam így mellékesen még elmondani a többi mellett. Na most, volt egy olyan, hogy kaptam egy olyan proféciát, ami nehéz még kimondani is, hogy az Úr ad neked egy kis kulcsot, hogy kinyithatod vele a Szentlélek kincses kamráját, és oszthatod az ajándékait. És észrevettem, hogyha imádkozok emberek fölött ott utolsó pénteken, akkor mondtam neki, hogy megkapod a profétálás ajándékát, legközelebb már mondta, hogy működik. És én annyira szélsőségesbe estem, hogy egyszer mafla módon nem is figyeltem már csak, hogy milyen karizmákat akar neki az Úr adni, és soroltam föl. És ezt valaki, aki már többször imádkozott éppen, meghallotta. És nagyon keményen megbírálta a profétálásomat. Hát, én bizony kiakadtam. De úgy kiakadtam, mint akit fejbe vágtak. Látta rajtam, hogy nem tudom ezt elfogadni, hát persze, mert ilyenkor tudjátok, a Szentlélek szemináron, amikor szoktam beszélni a különböző verziókról, hogy Jézus az Úr, azt úgy szoktam én elkezdeni azt a témát, hogy lerajzoltam egy vonalakból álló széket. Széket, ugye, mind itt ez a szék, van egy ülés, van háttámla, meg lábai. És ki ül rajta? Én. Az én egóm ül a széken. És a kérdés az, hogy az Úr, hogy Úrrá legyen, nekem tromfosztást kell végeznem, az egómat le kell alázni, és le kell venni a trónról, hogy az Úrnak kell átadni a helyet. És nagyon keményen megbírált, és én ezt láttam rajtam, hogy én nem tudom elfogadni. Hazamenve elkezdtem rajta hosszasan gondolkodni, átgondolni, és bizony elszégyeltem magam. Megalázkodtam magam előtt, végig gondoltam, és a következő SMS-t küldtem el neki, aki megbírált. Fölolvasom, mert ez történelem számomra. És azért teszem meg, mert nagyon tanulságos volt a válasza. Tehát a következőt írtam. Köszönöm a bírálatot, amit elmondtál. Javamra már szükségem volt rá. Hálát adok Istennek, érted, hogy így módon használt a javamra. Kérlek, tedd meg máskor is. Jobb volt így, mint ha tapintatoskodtál volna. Halleluja. Ezt elküldtem. Következő jött válaszként. Írja nekem. Arra vágyom, hogy bár találkozhatna minden testvér így Istenben, aki tud úgy szeretni, hogy belefér a kendőzetlen igazság. Ha megnézitek, itt sárga sorkiemelővel kiemeltem valamit, ez pedig az, hogy aki tud úgy szeretni, hogy belefér a kendőzetlen igazság. Én is kérlek, szeress úgy, hogy beleférjen a feddés is. Azt mondtam magamnak, ha mi ketten ennyiben maradunk, hogy kár azért, amiért szóltam, és így akkor soha többet nem fogok senkit sem figyelmeztetni. Ha ez ennyiben marad. Amúgy is az a nehezebb, ha megteszem már, mint ha bírál. Mert mint a penge, olyan a bírálata. Nekem a könnyebbik út a hallgatás. Ezért is most megrendített az üzeneted. Örömet és egy keresztet is jelent. Mert kevés igaz testvér és sok az ellenség, zárójelbe értsd jól. Mert aki nem fogadja el a bírálatát, abban ellenség lesz. És értsd jól, sok ellenség az ára ennek, esetleg magány, hogy elutasítják, és többet szóba se állnak vele. Elképesztő volt a válasz. Ez a része, így csak néztem. Tarts ki, én sem akarok semmi mást, csak Isten tetszését. Amen. Hát megmondom őszintén, többször elolvastam, mert épültem rajta. Na nézzük akkor a proféciáknál. Nagyon fontos, hogyha valaki profétál, és kap egy olyan dolgot, hogy igen, tudom, hogy ez föntről van, de nekem ez nem mond semmit. Nehogy elkezdje értelmezni, és ő kakaskodni, vagy akármi vívni ezzel a dologgal, hanem legyen engedelmes, ahogy Sámuel könyvében is leírják az engedelmességről, hogy többet ér, sok mindennél és sorolja, hogy mindent. És ez az első Sámuel könyve 15-22, hogy ha számomra semmit nem mond, akkor is el kell mondani. Imádkoztam közbejárásképpen egy lányért, láttam egy képet, és elmondtam. Azt látom, hogy a kezedben van egy pénztárca, és nagyon idegesen matadsz benne, hogy még a kezed is remeg. Ezt láttam, úgy érzem, el kellett mondanom. És ezzel be is fejeztem. És mentem tovább a következőhöz. Ez a személy, ez nem ment el, hanem ott kóvályogott. A vége felé egyszer csak odállt elém, és azt mondta, hogy valóban így volt, amit én mondtam a kép által. És az különösen megérintette, hogy az Úr nem mutatta meg, hogy ez akkor történt, amikor ezt a pénztárcát ellopta. De ő tökéletesen tudta, hogy az Úr egyrészt nem szégyenítette meg, másrészt, hogy csak azt mutatta meg, amiből ő mindent megértett. És nagyon épült rajta, hogy Isten milyen irgalmas volt vele. Azért is mondtam el, mert nem régen volt irgalmasság vasárnapja, hogy így megtapasztalta az Isten irgalmát, hogy elmondott egy szituációt neki, azonnal ráismert a szituációra, csak én nem tudtam, mert én csak ezt láttam, amit elmondtam. Ő meg tudta, hogy azért volt ilyen ideg, és azért matatott, hogy mi van benne, mert most loptam el. Na most azt szeretném mondani, hogy van egy irányultság bizonyos dolgokban, amire egészen konkrétan rá fogok térni. Hogy előfordul, hogy a jövőből gyakran meglátok valamit. De most nem azt mondom, hogy hónapok múlva meg, hogy mi lesz a vége az ukrajnai háborúnak. Testvérek, én elmondom, még nevethettek is rajta. 2007-ben, július 13-án kecskeméti lelki gyakorlaton vagyok, a Katona István tartja a lelki gyakorlatot, és ott az emeleten van egy mosdó, ahol zuhanyozó fülkék vannak, aztán WC fülkék vannak, aztán egy beugró rész, ahol egy csomó mosdó van, mosdó fölött ilyen falon ilyen kis szegek, meg akasztók, meg horgok, aztán egyikre rátettem egy ilyen kis frottírtörő között, és bementem a mellékesbe, és mindjárt nem sokára ki is jöttem, mert hát csak kis dolgok voltak, és akkor tudom, hogy furcsa, de képzeljétek el, hogy ott történik. És én csipzározok meg minden, bekapcsolva, mielőtt kilépnék az ajtót, kinyitnám, hogy kimegyek, hallom, hogy csobog a víz. Valaki bejött, és csobog a víz. Hát nyilván a mosdónál valamit csinál, vagy kezet most, vagy valami. És képzeljétek, megjelent előttem egy kép, mint ott lenne egy tévé, mielőtt kimegyek, előttem egy képernyő. És azt látom, hogy ott van a törölközőm a szegen, lóg, és az illető, mikor befejezte a kézmosást, oda ment és beletörölte a kezét a törölközőmbe. Hát, testvérek, egy ilyen képet látok. Megint itt van. Kiemelve, képet látok, hogy a kézmosás után oda megy a törölközőhöz, és beletörli a kezét. Ide írtam egy kapcsoló zárójellel, hogy testvérek, ez a jövő. Mert ez még nem történt meg, de én látom, hogy mi fog megtörténni. Kimegyek, és látom, hogy az illető oda megy, és a szemem láttára beletörli a kezét a törölközőmbe. Én meg annyira meglepődtem ez alatt, hát ez tényleg beletörölte így. Kicsúszott belőle. Ő meg elkezdett röcsögni rajtam, nevetni rajtam, mert haverok voltunk, aztán már ott is hagyott, hadd izéljek ottan, én most nyüglődjek, hogy beletörült el kezét a törölközőmbe. De Mit láttam? A jövőt láttam meg, hogy mi fog történni. Nos, ezen tényleg rágondolkodtam. A meglepetéstől megszólaltam, ezt tényleg beletörölte, és most fordítok. Fölhívtam valakit, aki a szolgálatban együtt szolgál velünk, aki északon a különböző megyékben, amire járunk, ott ő szokott a dicsőítés vezető lenni, gitáros. Fölhívtam, és elmondtam neki ezt a történetet a törölközővel kapcsolatban. Hogy előre láttam ezt a képet, hogy mi fog történni. Következő kérdést tette föl nekem. Miért mondtad el nekem? Nem tudom. De elmondtam. 3 nap múlva, vagy 4 nap múlva fölhívott. Hát István, képzeld el, templomba voltam misén. Én tudom, hogy hol volt, Sátorvajhelyen a Piavista templomba. Hú, de hideg templom, rettentő hideg. Még nyáron is oda bemenni, olyan jól esik a hőségben egy kicsit meghűsölni, mert nagyon hideg templom télen. A Piavista templomra elment misére. Ül a misén, és lát egy képet. Olyat, mint ahogy én elmondtam a törölközős dolgot. Lát egy képet, és azt látja, hogy az atya, aki misézik, az elmegy hátra, mert az oltár mögött a régi módszer szerinti tabernákulum ott van középen, hátul, és el kell menni, a tabernákulumot kinyitni, kiveszi az áldoztató nagy kályát, ami tele van eukarisztiával, szentostjával, és hozzá leteszi az oltára, és majd ebből fog áldoztatni, mert az átváltoztatáskor nem ilyen nagy mennyiséget változtat, tehát csak egy, amit megtör. Ahogy misén szokták. És képbe azt látja ez a testvér, hozza az áldoztató kelyhet, és megbotlik a szőnyegbe, és egy nagyot esik, és az áldoztató kehely, ilyen nagy kehely, kiröpül a kezéből, szerte szét szóródik a szőnyegén az eukarisztia, a szentostja. Ennyi? Hát ez meg mi? Hogy én ezt a képet látom, gondolta magába, és nem kapcsolt, hogy én pont egy ilyen képet mondtam el neki, hogy figyelje jól. És a következő az, hogy elindul az atya hátrafelé, hogy most mindjárt majd akkor áldoztat. Elindul a tabernákulum felé. Ez már kezdett ideges lenni, hogy most lehet, hogy ki kéne mennem, de hát mit szól hozzá, hogyha én elkapom még mielőtt elesne, és akkor hát mit csinálok én itt? De amikor az atya megbotlott, és elejtette a kályát, és szétszorodott, elsőként ő ért oda. És segített összeszedni. Szóval megtörtént az, amit előre látott ő is. Tehát az Úr ezeket az ajándékokat adni akarja, nem olyan dolog, ami különleges, most már így mondom, amit te nem láthatsz. Igen, csak akkor tudni kell felkészülni arra, hogyha én látok egy olyat, akkor segítsek valamilyen módon azzal, hogy közbelépek. És ezt azért is mondtam el, mert látsz egy olyat, amiben valaki balesetet szenved, és valami baja történik, akkor azzal, hogy te oda mész, és még ha méltatlankodik is, mert te megfogod, hogy valamit mondasz neki, azzal elodázod a történetet, és kikerülheti a balesetet. És akkor te az Úrra figyeltél, és segítettél neki, és nincs benne köszönet. De eszembe jut mindig az, amit néha emberek emlegetnek nekem, hogy hát egy asszony meghalt, a szomszéd asszony megtudta, hogy nem járt templomba. És akkor látta, hogy a mennyországból integet lefelé álmába. Hát te hogy kerültél oda? Ugye? Emberi ítéletek. És ez, aki látta álmába, ezt úgy hívták, hogy manci. Aki integet a mennyországból, azt mondja, mancikám, mancikám, hát a jó cselekedetek, a jó cselekedetek. Ez, aki meghalt, az, amíg élt, volt egy körtefája, gyönyörű, piros, érett körték voltak, a szomszéd meglátta, Jaj, szomszéd, azt mondja, de gyönyörű körtéik vannak. Igen, azt mondja, szépek is. Beszaladt gyorsan egy kosár, én leszedte őket, és odaszaladta, és átnyújtotta a kerítésen. Az meg zavarba jött. Hát én nem azért dicsértem, hogy nekem ajándékozza. Csak fogadj el. És bármi ilyesmi történt, hasonló történetek, mindig fogta és összeszedte az egészet, és odaajándékozta. Mindenkivel tette a jót, önzetlenül, nem nézve magára, hogy neki nem maradt körte. És mit mond az üdvösségből? A jó cselekedetek. Testvérek, voltunk innen többen szolgálni, meghívtak egy lelki napra minket. És a lelki napon elérkezett a szentségimádás. Ez nagyon kemény lesz. Elérkezett a szentségimádás, egyedi székeken ültek, csak nem ilyen sarkos székek, hanem ilyen kerek, fémszékek. Ilyen középső betét az valami párna volt. Tehát ültek a szentségimádáson az emberek, és imádtak az Urat, ki lett téve szentségimádásra. Egyszer csak egy nagy robaj van, mindenki oda néz, és egy fiatal ember lezuhant a székéről. Erre mindenki elkezdte mondani, hogy biztos rosszul lett minden, hogy hozzanak vizet, minden. Én léptem kettőt felé, láttam a földön fekvő fiatalembert, hogy néz rám, nyitva vannak a szemei, és tudtam tökéletes ismerettel, hogy nincs semmi baja. Csak nem maradhatott ülve az Úr előtt. Mikor a helyszínről elmentünk, odajött a közösségvezető, és mondtam, hogy ne hozzatok vizet, nem rosszul van. Csak nem maradhatott ülve az Úr előtt. Talán el is mondtam így. És mikor a kocsival kifelé indultunk, akkor loholt utánunk a közösségvezető, és akkor leálltunk egy pillanatra a kocsival, jobb első ablak le, én ott ültem, és oda súgja, testvérek, hogy homoszexuális az illető. Na most én ezt, ahogy most elmondtam, én ezt ugyanígy elmondtam egy másik városba, 15 fő előtt egy közösségbe elmeséltem ezt a történetet. Miközben ezt én meséltem, fölkelt egy fiatalember és kiment. Mikor vége lett az alkalomnak, később odajött hozzám, hogy beszélni akar velem. Elmondta, hogy rosszul lett, és fél a pokoltól. Nem azt kérdeztem, hogy miért, hanem azt kérdeztem tőle, hogy mióta. Azt mondja, mióta elmondtam ezt a történetet. És kiderült, hogy ő is homoszexuális, iszonyatos kísértései vannak, és akkor elmondom ezt a történetet, és fél, hogy a pokorba fog kerülni. És akkor beszéltem vele, mert kiderült, hogy a közösség még közbejáró imát is szokott végezni másokért. Mondtam neki, most itt az Úr előtt, ígérd meg, hogy nem fogsz soha többet közbejáró imát végezni mások felett, amíg ebből ki nem gyógyulsz, teljesen meg nem szabadulsz. És én elmondtam neki, hogy hát ez azért volt, mert te láttál valami olyan gyerekkorodban a szüleiddel, amit nem lett volna szabad látnod. És elkezdett zokogni, hogy igen. Mondtam, hogy kérjél rendszeresen ezért imád, szabadító, gyógyító imád, és ha ebből meggyógyultál és megszabadultál, akkor majd már te is imádkozhatsz másokért. És megígérte, hogy addig nem fog közbejárni mások felett. De egyben azt is megmutatta az Úr, hogy van kiárat ebből a dologból. Ha ebből megszabadulsz, így mondtam is neki, akkor majd. És én is kézrátéttel elkezdtem imádkozni nyelveken, amit végig zokogott az illető. Testvérek, tehát nem minden olyan helyzet végződik pokollal, ami annak gyanús, Az Isten irgalma utól érheti a lelket, és teljes szabadulást adott neki, és gyógyulást. De ő neki rá kell állni, és tenni kell ezért a dologért mindent, amit meg lehet tenni. Ismeret szava. Ezek érdekes dolgok, hogy most megint elmondok egy olyan történetet, mert van egy mellékzöngéje, ami számomra később nagyon kedves volt. 2006. szeptember 9-én szegedi országos karizmatikus találkozó. Mondtam egy több ismeret szavát, de mondtam egy ismeret szavát, hogy van itt egy fiatalasszony, aki szomorkodik, mert régóta szeretne kisbabát, és eddig nem lett. Azt mondja az úr, ne szomorkodjál, mert megkapod ajándékul. Előtte évekig próbálkoztak, orvoshoz is jártak, nem sikerült. A találkozót követő második héten fogantta a fiatalasszony. Fölhívott engem a közösség vezetője, hogy ez a lány, aki bemondtad, ez volt, és mondta a nevét, hogy ki ez, és kérte tőlem, hogy én hívjalak fel, és mondjam el neked tanúságtételképpen, hogy már 10 hetes a magzata méhében. És kiderült, hogy ez a fiatal asszony Szegeden a lánya volt annak a férfinak, aki Nagykanizsán velem középiskolába osztálytársam volt, és a legjobb barátom. Értitek? A legjobb barátom lánya gyermekáldást kapott egy ismeret szaván keresztül, és egyszer megérintette az úr, hogy uram, hát te még a barátom lányán is így módon tudtál segíteni, halleluja, dicsőség neked. Szóval van valami, ami lehetetlen az úr előtt, hogy tud olyan kis kanyarokat venni, olyan kis ajándékokat, amit te nem is gondolsz végig, hogy számodra készítette elő, annyira fontos vagy neki. És én hadd mondjam hozzá, hogy tudom, hogy egykor majd találkozni fogok ezzel a fiatal emberrel, aki nagyon félt a pokoltól, mikor én elmondtam a történetet, és tudom, hogy az Úr irgalma hozzásegíti az, hogy megszabaduljon, mert lehet tőle szabadulni, csak tenni kell érte. És hogy majd egykor találkozom vele az üdvösségben is. Én legalábbis reménykedem. És még fohászkodok majd érte. Na most, ezek a dolgok, amiket én most mesélek, ezek kezdenek mind gyakoribbá válni. Mondok egy másikat. 2009. július 17. péntek reggel, mise halászták én a kápolnába. Hétköznap csak kedden este és pénteken reggel van mise. Meg vasárnap 12:00 délben egy darab mise. Ennyi az összes. Áldoztatáskor körbeálltuk az oltárt, ez egy olyan templom, ami olyan gömbölyű, mint a fotballabda. Egy gömbölyű fából készült templom, kívül rézzel van borítva, és belül meg a kör közepén ott van egy kerek oltár, amit a hívek így egy ilyen ívbe körülülik. Csak épp a pap háta mögött nem ülnek, mert ott van a tabernákulum, szintén egy gömböcske, egy földgömbszerű, és akkor van a mise, és csak voltunk vagy 9-en, vagy 10-en, ilyenkor nem szokta elővenni a tabernákulum, hanem akkor látja, hogy milyen kevesen vagyunk, akkor beletesz 13 vagy 14 darab ostját, és akkor jön az átváltoztatás, és mindegyiket fölemelés, átváltoztatás, és akkor kezdte a másik oldalon az áldoztatást, és hogy áldoztatta őket, én ezt úgy szemléltem, és közeledett hozzám, és következőt tudtam tökéletes ismerettel. Mielőtt hozzám érne, az előttem levő nőtestvért még megáldoztatja, de azzal el is fogyott az ostja. Hozzám lép, és mivel elfogyott, nem tud megáldoztatni, ezért oda nyúl az oltárra, fölveszi az átváltoztatott bort, és oda nyújtja nekem, és azt fogja mondani, hogy Krisztus vére. De ez még nem történt meg, ez csak áldoztatott és jött felém. Én ezt tudtam. És egyszer csak odáll elém, nem tudok nem mosolni rajta, azt mondja, elfogyott. Képzeljétek ugye a képemet, de én már ültem előre annak, ami fog történni. És megfordult, oda nyújt az oltára, és odaadta a kelhet, és azt mondja, Krisztus vére, és a kezemben nyomta a kelhet. Ittam belőle, és most jön az Isten különös kegyelmi ajándéka. Nyugodtan mosolyogtattuk. Mindegyikbe beledobnak egy ostrom darabkát, egy átváltoztatott, úgyjátok, értitek, mit mondok. És képzeljétek, azt is, az is a számba került, volt ostja is, meg vér is. Tehát Krisztus testeit és vérét is megkaptam a fehelyben. Hát az Úr kegyelme, és ezen úgy elcsodálkoztam. És semmi híja nem volt a dolognak, hanem inkább megörültem, de az, hogy az Úr ezt előre megmutatta. Ezzel azt akarom mondani, hogy a hétköznapi eseményemre is kezdenek történni ezek az ismeretek. Hogy jönnek ezek az ismeretek, azt mondja nekem, magamnak azt mondtam, hogy fordíts. Hogy már hátoldalra is írtam. Ja, igen. Hogy ezek hétköznapivá történnek ezek. BKV buszon vagyok, ülök és megyek hazafelé Cseperre egy kék BKV buszon. És nincsenek sokan. Most, ha a buszt veszük, ezt a kápolna, ez egy busz, nagyítva, akkor az ülésen az emberek körülbelül úgy ülnek, mint ti itt, tehát csak ilyen ritkán, ilyen kevesen voltak. És oda jön hozzám egy férfi, és azt mondja, hogy ő a ráckevei hévhez akar leszállni erről a buszról, hol kell leszállnia? Mondtam neki, hogy én nem tudom. Hát én ismertem azt, hogy felszállok, meg ismertem azt a végállomást, ahol le kell szállnom. És a többi megállomból halvány gőzöm se volt, hogy mi van közben. Mondom neki, én nem tudom, nem tudom, hogy hol van. És akkor mondom neki, de várjon. Én mutatok magának valakit. Látja ott azt a férfit? És mutattam neki egy férfit, aki ott ült egyedül egyik ülés szélén, a kettős ülésen. Menjen oda hozzá, ő meg fogja magának mondani. Most gondoljátok el ezt a pasit. Hogy menjen oda, az a férfi majd megmondja. És képzeljétek, oda ment. És megkérdezte. Hát nem bírt nem visszajönni. Azt mondja, hogy honnan tudta. Egy, kettő, hát képzelje, neki is ugyanott kell leszállni, ahol nekem. Hogy ennyire stimmelt a dolog. De én ezt honnan tudtam, hogy abban a pillanatban az Úr csak annyit mutatott, hogy küld oda, ő megmondja. Ismeret. Ha az Úr mutat valamit, és újra meg újra használni akar, akkor adod a magadat erre, mert megdicsőíted azzal, hogy te ezt teszed, és ha megkérdezik, hogy miért, vagy honnan, meg miként, akkor te már szót kaptál, és mondhatod, hogy Isten annyira szeret, hogy megmutatta. Testvérek, tehát... Hűha, nem baj. Most jön az a lényeges elem, amire kihegyeztem a mai történést. Tehát a karizmákat, mert beszéltem ismeretszaváról, profétálásról, nyelvíma magyarázatról már az előző részben, és akkor most elmondok egy olyat, amire ideírtam, megtapasztaltam egy új karizmát, kérdőjel. 2013-ban. Azóta sem tudom, hogy nevezzem. 2013. augusztus 17-én szombaton kimentem a helyi piacra, halásztelten, szombatonként van piac, hogy hátra kapok főzni való kukoricát. Megkívántam, van ilyen. Egy asszony árulta, közben a férjem meg ott toporgott körülötte. Mondogattam, hogy egyszer már megjártam ezzel, mert másfél órai főzés után sem puhult meg a kukorica, a színe furcsán elváltozott, olyan kemény volt a héja és az íze meg rettenetes, hogy ehetetlen volt. Közben a férje elkezdte mondani, hogy ő kiment az úton a kocsival, megállt a kukorica táblánál, ahol látott vagy 40 cső kukoricát ilyen halomba, de ő még beljebb ment a halomban. Mentem befelé a kukoricába, és miközben ezt mondta, én ránéztem a férfira. Figyeljétek, A ránézés pillanatában pedig azt mondja, amikor loptam a kukoricát. Képzeljétek a feleségét. Képzeljétek a fiát. A fia, a felesége, majdnem elájultak. És megértettem, hogy Isten megadhatja azt, hogy te rákérdezel, vagy csak ránézel, és megvallja az igazságot. Hogy amikor loptam a kukoricát, én meg éreztem, mikor az asszony majdnem elájult, hogy el kellett mondani az igazságot, és ennek engedelmeskedett. Ide kapcsolódik az a történet, ami itt a tömében már elmondtam egyszer, csak így lesz a csokor teljessé. Részegen feküdt egy nő a Boráros téren, a vasúti, a villamosin mellett a füves részen. Legalábbis abból gondolták, hogy részeg, hogy csukó volt a szeme, és nagyon jól érezte magát, hogy ott kiterült a fűbe, és egy üres sörös doboz volt a feje mellett. Két fő közterületi ellenőr, akik aztán kihívták a rendőröket, és jött kocsiba négy rendőr még, tehát két közterületi ellenőr és négy rendőr körbevette a nőt, és mivel ezt látta a sok járókelé, aki ment a héthez, meg jött a héttől a Boráros téren, azok mind megálltak, és körbeállták, és nézték. Ezek ott próbáltak intézkedni. A bámészkodó embereket pedig egy férfi hergelte az embereket ott. Mondogalódott nekik. Az, hogy hergelte, azt tudjátok, mit jelent. Tehát nem éppen dicséretes dolgokat citta a rendőröket, meg minden, hogy ezek bérből, fizetésből élnek, ez a részeg meg azt mondja, lefoglalja az idejüket, ami sokkal értékesebb dolgokra is használhatnák, mint hogy itt ezt a nőt, meg a bámészkodókat, stb. És mondta magáért, tehát tovább hergelte az embereket. Mondta, magamban mi a fenét akar ez itt? Miközben odaértem, ugye, és akkor, hogy ezek fölveszik a fizetésüket, ezen a nővel pedig potyára foglalkoznak. Mondja magáit. Mellette elmenve, aki hergelte az embereket, odahajoltam és a fülébe súgtam. Te pedig zsebrevágod a nyugdíjadat, itt meg szájhalsz. Képzeljétek, rám nézi, már lépek odébb, azt mondja, igen. Megvallotta, hogy igen. Megvallotta az igazság tartalmát, amit mondtam. Hogy igen, hergelem az embereket. Én is néztem egyet. És itt szájjalsz. Döbbenten utánam szólt, igen, meg kellett vallani az igazságot. Biblia van nálad? Kérdezte tőlem ez a férfi. Nem szóltam semmit, csak mentem a hét felé. Pap vagy? Kérdezte tőlem, miközben elfelé mentem a héthez, hogy felszálljak. A tömőbe jöttem szerdán, tömőből jöttem, de én a tömőben húztam magamnak egy igét. Aznap, amit húztam a tömőben, amikor hazamentem, történt közben ez az eset. Ózeástól a következőt olvastam. Eljegyeztelek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. És megütött ez a szó, hogy eljegyeztelek igazsággal. Hogyha ezt az igazságot te felderíted és kimondod, akkor el kell, hogy ismerjék az emberek, hogy igen, ez Istentől volt. És hogy ez valóban igazság, mert az Úrtól volt. Testvérek, én ezzel itt be is fejezném. Egyetlen egy dolgot még fölírtam magámnak, találkoztam egy szentnek a nevével, Kortolengó Szent József, Benedek rendi pap és rendalapító. A gondviselés, és ez volt az életelve, ő ezt mondta mindig. A gondviselés a hétköznapi bizalomra, a szokott módon, a rendkívüli bizalomra rendkívüli módon válaszol. gyóntatója mondta erről a szentről, Cottolengónak, egymagának nagyobb hite van, mint egész Torinónak együttvéve. Hát nem semmi. Egy szentje az Úrnak. Akire azt mondta a gyóntatója, hogy nagyobb hite van neki egymagának, mint egész Torinónak. Hát ez azért valamit kifejezett. Testvérek, én ezzel befejeztem, és azt szeretném mondani, hogy magasztaljuk az Istent, mert azért azt adja bármilyen karizmát. Mindezt ingyen adja, és azért adja, hogy használjunk vele. Ha mi jól sáfárkodunk, akkor lehet, hogy egy igét fog a kezünkbe adni, hogy eljegyezzelek igazsággal. És törvénnyel. És szeretettel örökre. Amen, úgy legyen. Köszönöm.